Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett kelemföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai igehirdetési alapigében nem kevesebb szer, mint ötször fordul elő ez a mellék név, hogy szabad. Megpróbálom görögül mondani ezt a melléknevet, eleuteros, de ha latinul mondom, akkor már sokkal ismertebben cseng a magyar fülnek is. Szabad, azaz liber, libera, liberum, három végződésű melléknév. Komoly biblia ismeretet igényel majd a felolvasásra kerülő szakasz, hogy mélységében is megértsük, hogy Pál apostol mit is szeretne elmondani, amikor visszautal az Ószövetség első könyvére. És a maga módján próbálja meg megfogalmazni már Krisztuson keresztül, hogy ami akkor történt, az kapcsolatban van Krisztussal, és próbálja a szívünkre helyezni, talán így lehet megfogalmazni azt a gondolatot, hogy mit jelent szabadnak lenni, mit jelent szabadnak lenni Krisztusban. Így hallgassuk meg hát az igehirdetés alapjául kijelölt szakaszt, mely feljegyezve találtatik Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 4. fejezetében, a 22. verstől kezdődően a következőképpen. Megvan írva, Ábrahámnak 2 fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. A rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való pedig az ígéret által. De ennek allegórikus értelme van, mert ezek az asszonyok 2 szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szól. Ez Hágár. Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában, és ez megfelel a mostani jelenlegi Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van az ő fiaival egyetemben. De a mennyei Jeruzsálem az szabad, és ez a mi anyánk, mert meg is van írva. Ujjong, te meddő, aki nem szültél. Vígadj és örvendj, aki nem vajuttál, mert több fia lesz majd az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák szerint az ígéret gyermekei vagytok, ám amint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és az ő fiát, mert nem fog együtt örökölni a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, már Pál apostolnál megfigyelhető az az újszerű biblia magyarázás, amely aztán évszázadokra meghatározza az első ókori keresztény tanítókat. Hogy tudnilik újra meg újra párhuzamos történeteket fedez fel az Ószövetség és a Krisztus eseménnyel kapcsolatban. Tipológikusan típusokat próbálnak felfedezni, nem csak a Krisztusra, a Messiásra vonatkozólag, hanem egyébként is, amelyek aztán megismétlődtek Krisztus életében. Most nem sorolom fel, végtelen sok ilyen párhuzamot lehetne mondani, de egy ilyen párhuzam, amikor visszamegy az első választott házaspárra, a lehető legkorábbra, és Ábrahám és Sára képében, a kiválasztottság képében már Krisztust látja bele, hogy ennek így kellett történnie. Azt olvassuk ugyanis, hogy a rabszolganőtől való csak test szerint született, ugye ez Hágár és a gyermeke Ismael, a szabadtól pedig az ígéret által Sára és gyermeke Izsák. Ennek allegórikus értelme van, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szól, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában, és ez megfelel a jelenlegi Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van az ő fiaival egyetemben. De a mennyei Jeruzsálem a szabad, és ez a mi anyánk. A következő gondolat, amit szeretnék kiemelni általánosságban, mielőtt az üzenethez megérkeznénk, hogy vegyük észre, hogy Homlok egyenest újszerűen kezdi el magyarázni ezt a tüposzt, ezt az első történetet a választott házaspárral kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy allegórikus értelme van mindennek, és ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Hát Biblia ismeret szerint Isten szövetséget kötött Noéval, szövetséget kötött Ábrahámmal, szövetséget kötött Mózessel a sínai hegynél, és most ez az írástudó egykori farzeus azt mondja, hogy ez a két asszony két különböző szövetségnek a jele. Itt aztán fölkapja az ember a fejét, miről beszélhet itt az apostol. És itt kell mélységében látnunk azt, hogy a keresztények Pál apostol az élen sok mindent újra mernek értelmezni az Ószövetségben, és Krisztuson keresztül megkapja a bátorságot az apostol, hogy egész új módon lásson dolgokat. Tehát, hogy nőkhöz kötse például a szövetségkötést. Sőt, egy pogány nőhöz, egy szolgáló nőhöz, Hágárhoz és Sárához, Ábrahámnak a választottjához. De aztán elkezdünk gondolkodni, és egészében nézni a Bibliát, el kell mondanunk, hogy ez a női principium, női alapelv, alapok, hogy a nőknek igenis nagyon fontos szerepe van az üttörténetet nézve, nem csak ebben mutatkozik meg. Csak néhány dologra hagy utaljak. Hát maga Isten neve is egy női alakú kifejezés. A Jáve, vagy Jahve, nem tudjuk pontosan, hogy hogy kell kiejteni. Egy női alakú kifejezés. Vagy gondoljunk az Ószövetség egyik leggyönyörűbb könyvére, szerelmes könyvére, az Énekek énekére, amely arról szól képiesen, a szerelem mögé bele kell látnunk, hogy Isten és az ő népe a vőlegény és a menyasszony szerelméhez hasonlítható. Itt is előjön a női szépség, Izrael a választott nép, a nő, a kívánatos, gyönyörű, szép nő, akit szeret a vőlegénye, tudnilik Isten. Aztán még egy gondolat, a bölcsesség irodalomra, ha gondolunk egy mondat elejéig, a bölcsesség nem a mi bölcsességünk, nem az emberi bölcsesség, hanem az Istentől származó bölcsesség, ugyancsak egy nőies kifejezés, sőt meg is személyisíti, mint nő az Ószövetség, a hochma, azt tulajdonképpen egy női alap, a bölcsesség. És akkor az Új Szövetségben átvéve a vőlegény és a menyasszony képe, Krisztus, a mi vőlegényünk, és a keresztények, mi az ő menyasszonya vagyunk. Ugyanez folytatódik megkeresztelve a kereszténység történetében és a kereszténység teológiájában, gondolkodásában. Vagy gondoljunk a Jelenések könyvének a látomására, a napba öltözött asszonyra, Jelenések 12. Ott nem Szűz Máriáról van szó, hanem a választott népről, és a napba öltözött asszonynak pedig utódai lesznek, a keresztények, szintén a női principium. Igen, testvérek, itt most Pál apostol már ezt folytatja, ezt a gondolatot részben, és erősíti meg, amikor arról beszél, hogy két szövetség adatot már akkor ott a kezdetektől. Ennek tudnilik allegórikus értelme van, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az asszonyokban van a szövetségkötés. De folytassuk. Még egy fontos gondolatot szeretnék kiemelni ugyanakkor, így általánosságban, hogy amikor ezt a képet ki akarjuk emelni, akkor azt is észre kell vennünk, hogy ugyanakkor ez is Pál apostolra jellemző, hogy mert teljesen homlok egyenesen újfajta képpen magyarázni dolgokat. hiszen egy újraértelmezése történik ennek a képnek, hogy Ábrahám, ugye mivel nem született meg az ígért első szülött, ekkor Sárának a hozzájárulásával lett ugye az ő gyermeke Hágártól Ismael, de aztán az ígéret mégis beteljesedett, és tulajdonképpen így Isten Izsákban folytatta az áldást, vagy amit Ábrahám megkapott. És akkor tudjuk jól, hogy a választott népnek az utódai ebből az ágból vannak, és most, mintha ezt újra magyarázná, alapvetően újra magyarázná Pál apostol, és azt mondaná, hogy nem, Krisztusban egy egész új korszak kezdődött. Krisztus óta nem nézhetünk másképp a világra, csak úgy, hogy valaki Krisztusé, vagy valaki még nem ismeri Krisztust. És ezért visszaforgatva az időben, és visszatérve ehhez a két asszonyhoz, Hágárhoz és Sárához, nekünk keresztényeknek ezért Hágár jelképezi azt a szövetséget, akik még nem ismeri Krisztust, és Sára jelképezi nekünk azt a szövetséget, amiben hiszünk, az igaz szövetséget, aki Krisztust ismeri. Azaz egyedi módon egészen újra értelmezi ezt az ősi képet Pál apostol Krisztuson keresztül. Úgy is mondhatom, hogy egyfajta különleges szabadságra jut el Krisztusban, különleges szabadsággal rendelkezik, hogy ilyen bátran kezdje el újszerűen magyarázni az addig másképp magyarázott képeket. Lezárom ezt a kicsit száraznak tűnő teológiai gondolatokat, sorakoztató mondatokat azzal, hogy az új szövetségre ugyanakkor már Jeremiás próféta is beszél. Jeremiás könyvének 31. fejezetében, a 31. és következő versekben már hallunk az új szövetségről. Hogy vannak az ószövetségek, vannak Noéval, Ábrahámmal és Mózesen keresztül megkötött szövetségek, de lesz majd egy új szövetség, amelyről persze Jeremiás még nem tudja, az egészen új lesz, és a világlátást és gondolkodást kell majd a keresztényeknek megváltoztatni és másképp látni, de már ő is profétikusan beszél erről, nem beszélve arról, hogy Pál apostolnak ez a fajta nagyon rendkívüli és először látszólag érthetetlen magyarázati stílusa a római levélben is megtalálható, hiszen nem kell ahhoz kertészmérnöknek lenni, testvéreim, hogy amikor egy vad gyümölcsfát szeretnénk, hogy jó gyümölcsöt hozzon, akkor azt egy nemes vesszővel szoktuk beoltani. Pál apostol Róma 11-ben véve megint a kereszténységet és a világ kapcsolatát, homlokegyenest fordítva beszél erről a képről, hogy a vadolajfa oltatott be a nemes olajfába. Azaz, ahogy itt is, homlokegyenest újra magyaráz minden, egyfajta belső szabadságra jutott el akkor, amikor Krisztus tanítványa lett. De most már lépjünk tovább, amiért együtt vagyunk, hogy mi az üzenete akkor ennek. Mit akar üzenni ez nekünk ezen a mai vasárnapon, az örvendezés vasárnapján, mert létára azt jelenti, hogy újjong, örvendez. Ézsaiás prófétától idéz egy mondatot Pál apostol, és ebben találjuk meg az újongani szót, azaz eleink ezért választották ezt a részt erre a vasárnapra, nem ok nélkül. Újjongj, mondja Ézsaiás, te meddő, aki nem szültél, vígadj és örvendj, aki nem vajjuttál, mert több fia lesz majd az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Azaz Pál apostol Ézsaiást idézi, és számunkra akarja ezáltal azt érzékeltetni, hogy ez a Krisztushoz térés megint a női principiumot alapul véve valami olyasmi, amit mi férfiak nem élhetünk át, csak esetleg nőknek adatik meg. Hogy tudnilik, először nem sikerül gyermeket fogannunk, meddők vagyunk. Aztán imádkozunk Istenhez, ahogy Sára is tette, és Ábrahám is tette, és csoda történik, megfogan egy élet a szívünk alatt. A meddőből termékenyé válunk. Pál apostol ezt a képet hozza ahhoz, hogy valami ilyesmi az, amikor szabaddá válunk. amikor keresztényekké válunk, amikor olyan történik, ami magától nem történhet, csak az Isten kegyelméből. Ez a megtérés, ez az újjászületés, nem így születünk, hanem tulajdonképpen lelki értelemben mindenki meddően születik, terméketlenül születik, és a szabadságra akkor jut el, amikor a Krisztus megszületik az életébe. Krisztus megfogam benne, amikor a meddő életünk termékeny életté lesz. Nem azért, mert jobbak leszünk, nem azért, mert szentek leszünk, hibátlanok leszünk, hanem mert Krisztus lesz az életünk részévé. És Krisztus veszi hatalmába testünket, lelkünket és gondolatainkat, elménket. Ez egy olyan csoda, amit a nők élhetnek át, ha ezt átélték, újra a nőket, hogy úgy mondjam, felmagasztalva, amikor sokszor halljuk, hogy a Biblia az milyen nőellenes, és milyen patriarchális gondolkodás, és milyen konzervatív gondolkodás. Pál apostol azt mondja, a szabadság, a Krisztusban való szabadság olyan, mint amikor valaki termékenyé válik. Amikor az élet megfogan az életében, amikor Krisztusé lesz az ő élete és mindene. És akkor csak egy utalás Luther Mártonra, testvéreim, mert a mi Luther Mártonunk is átélt valami hasonlót, amikor ott Stotterheimnál lecsapott az Isten villáma, és ő megadta magát Krisztusnak, és nem folytatta a jogi pályát, hogy arra készüljön fel, és egy nagyszerű, gazdag hivatalnok legyen belőle, hanem elment szerzetesnek, most nem mondom el az egész lutheri életvitelt, de vele is ez megtörtént, és az egyik legfontosabb iratának éppen ezért nagyon érdekes módon ezt a címet adta, De Libertate Christiana, itt is a liber, De Libertate Christiana, a keresztény szabadság, mit jelent a keresztény szabadság? Ezt talán többen is ismerjük ezen a címen, ezt az iratot, hogy a keresztény ember szabadsága. De az eredeti cím az nem ezt mondja, hanem hogy mi a keresztény szabadság, a keresztények szabadsága. És egy alaptétellel kezdi ezt a művét Luther Márton, azzal tudnilik, hogy a keresztény ember szabad ember. A keresztény ember nincs alávetve senkinek, semmilyen hatalmasságnak, semmilyen politikai nézetnek, sem császárnak, semmilyen egyházi felsőbbségnek, hanem az ember, a keresztény ember, szabad ember, tudnilik, ha Krisztushoz tartozik, senki és semmi nem uralkodik rajta, ő Krisztusé. Krisztushoz tartozik, és onnan senki el nem szakíthatja, ő a szabad ember. De ez a szabadság nem azt jelenti, hogy szabadossággal párosul, hanem azzal párosul, hogy Krisztuson keresztül, ahogy Krisztus meghalt és feltámadt ezért a világért, Krisztuson keresztül ő is a másik Krisztusává próbál lenni. A másikért próbál élni, tenni, a másikért adja oda magát, azaz mindenkitől szabad, mégis úgy szabad, hogy mindenkinek a szolgájává válik. Mondja Luther Márton, ez az alaptétele, ez a keresztény szabadság. Ezért tehát a mi szabadságunk Krisztusban valami egészen más persze, amit a világ hirdet szabadság alatt, olykor szabadosságot hirdet szabadság alatt. A mi szabadságunk Krisztusban van, és homlok egyenest ellentétes azzal, hogy nekünk nem vallási bálványokra van szükségünk, nekünk nem misztikára van szükségünk. A kereszténységet is kísérti ez, hogy összekeverje mindenféle vallásokat a kereszténységgel, misztikává tegye. Még kevésbé nem önimádatra van szükségünk, amiről a világ szól, hogy te, illetve hogy én. Nem erre van szükségünk. A világnak egyetlen egy dologra van szüksége, és ez Krisztus. Ha a világban valaki szabad akar lenni a szó legnemesebb értelmében, akkor hirdethetjük és hirdetem magamnak és neked is, hogy akkor Krisztusra van szükséged. Krisztusban lehet ezt az igazi szabadságot elérni. És testvérek, befejezem, ki ne akarna szabad lenni? Igen, minden ember szabad akar lenni. És itt van egy gyönyörű kép, amit az Ókeresztény Egyházban több egyházatja is használ már, a madárképét, amit szoktuk mondani. Szeretnénk szabadok lenni, mint a madarak. Repülni, oda, ahova akarunk. És miért szerették ezt a képet már az ókeresztények? Mert amikor egy madár elengedi magát a légben, a levegőben, akkor nem kell más tennie, csak kitárni a szárnyait, és ráhagyatkozni a levegőre, a légre. És miközben ezt látjuk, tulajdonképpen majdnem minden madárnak milyen formája van? Kereszt formája van. Isten minden egyes madárral Krisztus keresztjét, ha úgy tetszik, teszi fel az égre, a szemünk elé. Szabad akarsz lenni, ember? Ezt Krisztusban megtalálhatod. Az ő keresztjénél, a feltámadás örömhírében, a világ megváltójánál. Ezért tehát, testvéreim, fejezi be Pál apostol, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Ha vagyunk, ha Krisztusban vagyunk. Ámen. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, Pál apostolnak, ezen újra értelmező sorait innen a Galácia levélből. Segíts bennünket lelked által, hogy amit megérthetünk, azt megérthessük, és amit magunkkal vihetünk, azt magunkkal vihessük. Urunk, mi szeretnénk szabadon élni, mi szeretnénk boldogok lenni, örvendeni, újongani. Ezért van ez a vasárnap is, hogy lehet boldognak lenni, lehet szabadnak lenni, de ez nagy valószínűséggel nem úgy van, ahogy a világ hirdeti, amely olykor szabadosságba torkol, és a szabadosságban hirdeti a szabadságot, hanem ez egy személyhez kötődik, a világ megváltójához, Jézus Krisztushoz. Urunk Istenünk, lelkedért imádkozunk, hogy lehessünk mindannyian, akik itt vagyunk most a hajlékodban, szabad emberekké. Vagy ha már megízleltük ezt a szabadságot, akkor megmaradhassunk Krisztusban szabadoknak. Jöv el, Szentlélek, Úristen, hív bennünket, hogy lehessünk a te szabad tanítványaid, amíg tart a ma, amíg éljük az életünket, amíg küzdünk a hétköznapokkal. Kérünk téged, így hallgass meg imádságunkat, téríts minket újra meg újra Jézus Krisztushoz. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.